olyan üzenetet hoztam, ami talán a régebbieknek lerágott csontnak tűnhet, de én azt hiszem, hogy van mit keresnünk még ezen a területen is, és újabb megértéseket kapni, a megváltás, üdvösség és az örök élet kérdése. Tudjuk, hogy akik itt vagytok, nagyon sokatoknak már van üdvössége, nagyon sokan döntöttetek már Jézus Krisztus mellett, de hát hallgatok embereket, beszélgetünk embereket, régi keresztényekkel, és azt látjuk, hogy valójában nincsenek tisztában az üdvösség kérdésével. 30-40 éves keresztények olyan dolgokat állítanak, ami teljesen ellentétes azzal, amit az ige állít. És éppen ezért hát egész héten olvastam, bújtam a Bibliámat, imádkoztam, kerestem az Úr akaratát, hogy miről szóljak, és úgy vettem a vezetést, hogy erről a kérdésről mindenképpen beszélni kell, mégpedig egy olyan fajta megvilágításba szeretném ezt előhozni, ahogy talán még, amilyen formában még eddig nem hoztuk elő. Olvastam egy szolgálónak a könyvét, a könyvében leírja a 100 féle mód, ahogy az üdvösséget elő lehet hozni, hogy az üdvösséggel, Jézus Krisztussal, az evangéliummal meg lehet szólítani embereket. És ma én is szeretnék egy olyan formába szólni az üdvösség kérdéséről, ami talán még eddig ilyen formában nem hangzott el. És nézzük először, hogy honnan is induljunk el. Tudjuk azt, hogy van körülöttünk egy látható, és van körülöttünk egy láthatatlan világ. És mi emberek mind a két világban élünk, és ebben mind a két világban létezünk. Bár vannak, akik ezt nem tudják, van, akik annyira testiek, hogy csak a fizikai világot fogadják el valóságosnak, és valójában nem is tudják, hogy van az embernek egy része, ami a szellemi, a láthatatlan birodalomhoz kötődik. És nagyon sok zűrzavar van ebben az üdvösség tekintetében is, hogy hogyan viszonyul a látható és a láthatatlan világ egymáshoz. Mi emberek hogyan viszonyulunk a látható és a láthatatlan világhoz a megváltás, az üdvösség és az örök élet tekintetében. És mindjárt hozzuk az első igénket, a 2. Korintuszi levél 4. rész 18. igeverse, hogy nyilván igével támasszuk alá minden állításunkat. Mivel hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát a Biblia világosan mondja, hogy van egy olyan, ami látható. A láthatókról azt mondja, hogy azok csak ideig valók. És a láthatatlanokról pedig azt mondja, hogy örökké valók. Igazándiból a láthatatlan világ megértését nem tudjuk sehonnan máshonnan megszerezni, mint Istennek az igéjéből. Az embereknek rengeteg elképzelései van, rengeteg misztikus gondolatuk van, rengeteg elképzelés van a szellemvilággal, a láthatatlan világgal kapcsolatban, de ha el akarunk igazodni a láthatatlan világban, egyetlen egy támpontunk van, az pedig Istennek az igéje, Istennek a beszéde. Ma egy kis általános iskolás tananyagot is hoztam, hogy jobban megértsük a láthatatlan világot. Az iskolába tanították nekünk a dimenziókat, ugye? Tehát ezt rajzórán a gyerekeknek szokták, a 3 dimenziót. Ugye van első a vonal. A vonal, az az első dimenzió. Annak nincs szélessége, nincs magassága, az a vonal. Aztán, ha 2 vonalat egymás mellé teszünk, ugye ott tanították nekünk, mi lesz abból, az a sík, igaz? Ez a 2. dimenzió. Na most, a 2. dimenzió hatással van az elsőre. Miért? Mert belőle lett, igaz? Aztán, ha több síkot összerakunk, abból mi lesz? Tér. Így van, abból lesz a tér. És a tér az hatással van az előzőre, hatással van a síkra. Na, most nem akarom ilyen tudományosan, tehát nem földrajzórát, meg nem fizikaórát szeretnék nektek tartani, de ezen egyszerű állítás alapján szeretném előhozni az üdvösséget. Tehát amiről én most beszélek, ez a vonal alatti rész, ez az a látható világ, amiben élünk. És ennek a látható fizikai világnak megvannak a törvényei, megvannak a fizikai törvényei. Jó, tehát ez mind ebben a világban van. De a következő a kérdésem. Honnan állt elő ez a három dimenzió? És erre keresik a választ az emberek, ebben a földi valóságban a vonal alatt keresik a választ. Pedig a választ nem a vonal alatt van, hanem a vonal fölött. Nézzük, hogy mit mond Isten igéje, mert számunkra ez a mérvadó. Zsidó 11.3. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten igéje réma. Isten igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. És ez a kulcs. Ez a kulcs. De mit beszéltünk az előbb? Hogy a harmadik dimenzió, az első dimenzió hatással van. Igen, figyeltek, látom. Úgy jár, mint ez a matek tanár, aki azt mondta, hát már ötször elmagyaráztam, még mindig nem értik. Hát elmagyaráztam már nekik hatodszor, akkor már én is majdnem értettem. Tehát visszatérve. A második dimenzió hatással van az elsőre, a harmadik a másodikra, és mi van a negyedikkel? Hatással van mind a háromra. Ez az, amit meg kell, hogy értenünk, hogy ami látható, ez a fizikai világ, ez a láthatatlan világból állott elő, mégpedig hogyan? Isten beszéde által. És ezt hívjuk mi a szellemvilágnak, ezt hívjuk mi a láthatatlan világnak, és ez a láthatatlan világ befolyással van erre a földi létre. Tehát, nézzük meg, ugye a földi részt ezt itt értjük nagyjából, értjük itt a fizikai törvényszerűségeket, ebben a világban élünk, ebben a világban úgy aránylag jól el tudunk igazodni. De mi van azzal a láthatatlan világgal? És ez nagyon fontos, hogy megértést kapjunk. Nézzük meg, hogy milyen befolyása van a negyedik dimenziónak, a szellemvilágnak, a láthatatlan világnak, milyen befolyással van erre a látható világra. Ha ezt megértitek, akkor megértitek az evangéliumnak a lényegét, meg fogjátok érteni a megváltásnak, az üdvösségnek és az örök életnek a lényegét. Ez annyira alap, hogy ezt nem értik. Hallgattam professzorokat, teológiai, tudományos embereket, olyan ismeretük van, hogy csak az ember néz, hogy hogy férhet emberbe ennyi ismeret, és a Bibliával ellentétes állításokat tesznek. Kérdeztem az urat, azt mondta, hogy van okosságuk, de nincs bölcsességük. Mert a bölcsesség az Istentől származik. Sehonnan nem tudjuk megkapni, hanem csak Istentől és Istennek az igéjéből. Salamon honnan kapta? Istentől kapta. Mi honnan tudjuk vételezni? Ott, ahol van, és a bölcsesség az Istennél van. Tehát nekünk kijelentést kell kapni, megértést kell kapni, hogy hogy működik, és mi a viszonyunk, és hogy viszonyulunk mi ehhez a két világhoz, márpedig kapcsolódunk, hogyan és milyen módon kapcsolódunk ehhez a szellemi, úgymond láthatatlan, a fizikai szemünkkel láthatatlan világhoz. Ha ezt nem értjük meg, akkor nincs kijelentés, nincs megértés az üdvösségről, mert emberek olyan butaságokat beszélnek a megtéréssel, hogy hogyan lehet üdvözülni. Ha meghallgatsz ilyen előadásokat, akkor csak a fejedet fogod, mert ezt az alapot nem értik. És azért ez egy nagyon-nagyon alaptanítás, amit ma hozok, de hogyha ebben megalapozzuk magunkat, akkor egy jó alapra építünk. Jézus miről beszélt? Ha valaki a kősziklára építi az ő házát, az a ház megmarad. Ha pedig a fövény a világnak az elképzeléseire, elgondolásaira épül, az a fövény, az a ház össze fog borulni. Tehát éppen ezért nézzük meg a három szellemi befolyást. Ha elapozunk a Mózes első könyvébe, a Teremtés könyvébe, ott az volt, hogy a föld pedig puszta és kietlen vala, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Igaz? Hogy teremtett? Milyen volt? Puszta, nem volt semmi, Isten szelleme. És akkor mi történt? Hogy történt a teremtés? Isten szólt, és meglett. És Isten azóta is a szavával tartja fönn ezt az egész három dimenziót, amit itt az emberek ismernek, amiben az emberek itt tudományos elméleteket és ok és okozati összefüggéseket keresnek. De Van egy láthatatlan világ, egy negyedik dimenzió, ahogy ezt a világ ma megfogalmazná, és a negyedik dimenzió az, ami fönntartja ezt az egész világmindenséget, Isten a szavával tartja fönn. No, most nézzük meg, hogy nézzük ezt a láthatatlan, a számunkra láthatatlan világot. Mi van ebben a láthatatlan világban? Ki van pontosabban? Első a Szent Szellem, ugye? A Szent Szellem, ő általa lett, ő általa teremtetett ez az egész világ. És Isten szelleme által történtek az események. Aztán nem csak az Isten szelleme van a szellemvilágban. És itt jönnek a zavarok, itt jön az űrzavar, itt jön a káosz. Mert azt hiszik, hogy ami szellemi, ami a szellemvilágból van, az mind Istentől van. Nem, hanem mik vannak még? Gonosz szellemek. Ezek is látható, láthatatlan lények, de létező lények. Hogy váltak gonosszá? Tudjuk, hogy nem Isten teremtette ezeket a gonosz szellemeket, Isten nem teremtett semmi rosszat, hanem gonosszá váltak. Ugye Lucifer elbukott, és Luciferből lett a sátán, lett a pusztító, lett az embergyilkos. És ugye kivettetett, hova vettetett ki? A második égig. E fölött közvetlen, ez fölött a három dimenzió fölött közvetlenül az erők, uraságok, hatalmasságok, szellemei vannak. Pál hova ragadtatott el? Mit mondott Pál? Hogy elragadtattam a harmadik égig. A harmadik égig. Tehát tudnunk kell, hogy ezt az atmoszférát, amiben mi élünk, ezek a gonosz erők veszik ők körül. De Isten hol ül? Fölötte ül ezeknek, minden fejedelemségek, minden hatalmasságok az ő lába alá vettetnek. Tehát hol van az Úr? Fölötte van. És akkor van még, ami befolyással van erre a földi világra, az pedig az embernek a szelleme. És ezért nem értik sokan, és ezért óriási a megtévesztés, hogy azt gondolják az emberek, hogy minden Isten szellemétől van. Ugye, tehát vannak, akik az energiát, meg a testnek az energiáját, meg a gondolataikat, meg a nem tudom miket használnak, és tudjátok mit? Bizonyos fokig ezek működnek. És miért működnek? Most kell megértened. Azért, mert a negyedik dimenzióban vannak. És ez a dimenzió befolyással van a harmadikra. Tehát fölötte vannak. Tehát nyilván van ilyen szellemi befolyás. Ezért tudnak működni, ugye beszélünk egy Simon mágusról, aki olyan csoda jelek, olvasok az apostolok cselekedeteiből, aki elkápráztatta ördögi tudományokkal az embereket. Ha megnézed most ugye Afrikát, meg megnézed az országokat, tele van boszorkány doktorokkal, rettegnek az emberek tőlük, és elátkoznak embereket, és meghalnak emberek. Miért? Azért, mert a negyedik dimenzióban működnek. És van az emberi szellem. Az emberi szellem. Ő is befolyással van a földre. Na most, hogyha ezt megértjük, hogyha innen kiindulunk, ha megnézzük az erőviszonyokat, akkor tudnunk kell azt, hogy Isten szelleme, ami mindenek fölött van. Isten, aki mindenek fölött van. És itt jön be a képbe az ember. Ahhoz, hogy megértsük az üdvösséget, megértsük a megváltást, ahhoz először is nem erről fogok ma tanítani, de meg kell érteni az embernek a felépítését. Nagyon sok szolgálóval beszélgettem még 20 évvel ezelőtt, és megkérdeztem, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között. Hát azt mondták, hogy semmi. Vagy ha van is, ők nem tudják, hogy mi az. Először is el kell olvasnunk szintén az igét, hogy az ember hogyan lett megteremtve. Amíg nem értjük az embernek a hármasságát, addig nem fogjuk megérteni az üdvösséget is. Tehát tudnunk kell azt, hogy van egy gonosz szellemeknek is befolyása, és ne én szóljak, hanem nézzük meg az Efézusi Levél második részét, ez szinte minden evangelizáción szinte kötelező olvasmány. Az Efézusi Levél, az nem a Galata levél, hálát adunk Istennek. A második rész, kettes igeverstől, ezt nem adtam le ezt az igehelyet, ha megtaláljuk, akkor jó, hanem akkor is. Azt mondja, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint? Kiknek ír? Olyan hívőknek, efézusi embereknek, akik pogányok voltak, de Pál szolgálata kapcsán üdvösséget, örök életet kaptak, és Pál ezeknek az embereknek ír, hogy egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát látjátok, hogy a pogány ember is kapcsolódik a szellemvilághoz. A pogány ember is kapcsolódik a láthatatlan világhoz, mégpedig hogyan, milyen módon? Az, hogy a sötétség urai, fejedelmei uralják az ő életüket, és még csak nem is tudnak róla. Tehát ők a szellemvilággal, a láthatatlan világban olyan módon vannak kapcsolatban, hogy nincs Istennel élő kapcsolatuk. Elveszettek. A 12 mondja egyébként, a 2.12, hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael idegenétől, közösségétől idegenek, ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Ez az elveszett embernek a helyzete. Minden ember össze van kötve a láthatatlan világba, mégpedig hogyan? A belső ember által, majd mindjárt meg fogjuk nézni részletesen, hogy ki által és hogyan vagyunk összeköttetésbe a szellemvilágban. Jó, tehát itt a 13-as az pedig azt mondja, most pedig a Krisztus Jézusban, tikik egykor távolvalók voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Tehát valójában ez a megváltásunkról szól. Na, tehát nézzük, még mindig azt látjuk, hogy egy küzdelem folyik minden emberért. Isten szeretné, ez akar a fejedelemségek, a sötétség virágbíróinak a hatalma alól az emberek átkerülnének Isten országában. Isten országában. Hogy ne ezekhez a gonosz erőkhöz csatlakozzon az ember, hanem Isten országához csatlakozzon. Hogy ne egy halott szelleme legyen, hanem egy élő szelleme legyen. És ez a föld a gonosz befolyása alá került, ugye, de Isten megszabadított bennünket. És itt kell megérteni a különbséget a megváltás és az üdvösség között. Mi a különbség a megváltás és az üdvösség között? No, költői kérdés. Jó, megváltása mindenkinek van, üdvössége nincs. Megváltása mindenkinek van, de nincs üdvössége mindenkinek. Mert Jézus Krisztus mindenkit megváltott, mindenkit kiszabadított a gonosz hatalma alól. Ő ezt a keresztje munkájával elvégezte. De az ember mégis maradhat a sötétségben. Mert Isten adott valamit az embernek, és ezt meg kell érteni a teremtéskor. Ez a szabad akarat. Szabadon dönthetsz, hogy melyik világhoz, pontosabban a láthatatlan világhoz, hogyan és milyen módon kívánsz csatlakozni. Ezt te döntöd el? Isten nem fogja rád erőszakolni. De egy dolog biztos, hogy van egy belső részünk, ami szintén a láthatatlan világhoz tartozik. Akkor most menjünk a szellem-lélek-testnek a megértéséhez. Nem fogok erről ma részletesen szólni, de az 1 Tesszalonikai levél 5. részében, mégpedig a 23-as igeversben le van írva. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, a ti egész valótok, és most figyelj, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Na, itt van a legnagyobb zűrzavar, és főleg ez Magyarországon óriási köd némely ember előtt, és ez sajnos adódik, Károly Gáspár csodálatos munkát végzett, és köszönjük az ő életét Istennek, lefordította a Bibliát magyar nyelvre. Egy óriási nagy hiba történt, hogy a szellemet és a lelket nem különböztette meg a Bibliában. Innentől kezdve, tehát emlékeztek rá, amikor Jim Pastor idejött, és egyszer nem tudott szinte prédikálni a magyar Bibliából, mert a világ minden Bibliájában ez meg van különböztetve, kivéve a magyar. Olyan, hogy Szentlélek, olyat nem hallunk semmilyen országban. Szlovákiában nagyon sokat szolgáltam a felvidéken, ugye most is ott élünk. Ott nagyon jó volt, nem kellett elmagyarázni az embereknek, hogy szellem vagy lélek. Ott még a Rohácsek féle biblia fordítás is gyönyörűen ketté választja a kettőt, kivéve a magyar. És hálát adunk Istennek, hogy nekünk van egy olyan bibliánk, ahol ezek a dolgok helyre lettek téve. Ugye nem mindegy az, hogy psziché, vagy pneuma. Pneuma szlovákul az is levegőt jelent. Azt jelenti, hogy élet, lélegzet, lehelet. Tehát különbség van az embernek a lelke között, mert mi tartozik a lélekhez, az érzelmünk, az akaratunk, a gondolataink. És mi a szellemünk? Ahogy Péter apostol mondja, a szív elrejtett belső embere, ad a szellemünk, ad az igazi valunk. És meg kell érteni, hogy nagyon fontos az elménk, nagyon fontos a lélek, mert abból a szempontból a lélek a központi részünk, hogy a lélek által kapcsolódunk a két világhoz. A lélek az, ami úgymond a központi részünk, ott van a gondolatunk, az érzelmünk és az akaratunk. A szellemünk az fix. A szellemünkkel és a szellemünkkel a lelkünk van kapcsolatban, és a testünkkel is a lelkünk van kapcsolatban. Tehát kétféle befolyás ér bennünket. Egyrészt ér befolyás a szellemünk oldaláról, az igazi valunk oldaláról, másrészt ér befolyás bennünket a külvilágból, a testnek az oldaláról. Az érzelmi részünkkel kapcsolódunk oly módon a külvilághoz, hogy el tudjunk igazodni. Van szaglásunk, látásunk, érzésünk, hallásunk, az öt érzékszerv, a tapintásunk, hogy ebbe a fizikai világba el tudjunk igazodni. De mit mond a példabeszédek? Amint gondolkodik az ember, olyan valójában. Hol dől el minden? Itt a két fület között. A gondolatainkban. Kérdés az, ahogy gondolkodunk, úgy beszélünk. Ahogy beszélünk, úgy fogunk cselekedni előbb-utóbb. Ez összefüggésben van egymással. És mit beszélünk, mit mondunk, mint gondolkodunk, ahonnan a nagyobb befolyás ér bennünket. Mondjuk valaki megsért, csak vegyünk egy gyakorlati példát, hogy lássuk ezt, hogy mire gondolok. Akkor mit mond a hústested? Jó, be kéne húzni neki egyet. Mit szöveggel? Fogja már be a száját, igaz? Ezt mondja a hústest. Mit mond Isten szelleme? Szeress fele barátodat, mint te magadat. Hol dől el, hogy melyik fog történni? Hogy ki az, aki nagyobb hatással van a lelkedre, az érzelmedre, az értelmedre, az érzéki részünkre? Mit jelent a szellemi felnövekedés? Nem az, hogy a szellemünk nő. Ez egy butaság, ez egy ostobaság. Sajnos egy behelyettesítő teológiával mi is elhittük ezt a mesét. A szellemünk az nem változik. A szellemünk, mikor újjászületik, az olyan lesz, amikor a mennybe mész akkor is. Hanem mi változik? Hogyan növekedünk szellemben? Az újjászületett szellemünk befolyása a domináns, az érzelmünk fölött. Nem azt tesszük meg, amit érzünk, amit látunk, amit hallunk, amit tapintunk, amit az érzéseink diktálnak, hanem mit? Azt, amit a szellemünk mond. Mikor fog ez megtörténni? Ha felnövekedtünk szellemben. Milyen a pogány embernek a szelleme? Nézzük. A pogány ember szelleme hova csatlakozik? A sötétséghez, igaz? A sötétség uralja a pogány embert. A negyedik dimenzióhoz, úgymond, a szellemvilághoz, a láthatatlan világhoz minden ember a szelleme által csatlakozik. Minden ember. Mi a helyzet a pogány emberrel? A pogány embernek a szellemi ura az ördög. A sátán az ura. Nézzétek meg Jézus beszélgetését, a János 8 környékén van, amikor Jézussal koketálnak a farizeusok. És mondták, hogy ki vagy te, azt se tudjuk, hogy honnan jöttél. De mi tudjuk, hogy honnan jöttünk. Jézus elmondta nekik, hogy a ti atyátok az ördög. Mert ti alulról valók vagytok, én pedig felülről való vagyok. Kiknek mondta ezt Jézus? Nem pogány embernek, vallásos embereknek. A szövetséges népének, a vezetőinek mondta ezt Jézus. Miért? Mert nem volt újjá született szellemük. Nem volt élő kapcsolatuk Istennel. Hiába voltak törvény alatt, a törvény az hol van? A vonat alatt. A vonal alatt. De a szellemük, az nem volt összeköttetésbe Istennel. Nem volt üdvösségük, nem volt újjászületve. Hanem pogányok voltak. A sötétség elnyomása alatt voltak. és törvénnyel irányította őket Isten, és a profétákon volt Isten szelleme, a királyokon, meg a papokon, és Isten rajtuk keresztül az ő szelleme által irányította a népet. Most eldönthették az agyukba, a fejükbe, hogy hisznek Istennek, vagy nem hisznek Istennek. És így áll össze ez a kép. Na, menjünk tovább, és nézzük az igét. Tehát valójában akkor, ugye ezt lejegyzeteltem itt egy csomó dolgot, Isten rengeteg kijelentést adott, leírtam ezeket, és szeretném a jegyzetből felolvasni. Ez is nagyon érdekes dolog, én nem nagyon szeretek jegyzetből prédikálni, nem is tudtam, de tudjátok, kétféle kritika érheti a prédikátort. Egyik, ha jegyzetből prédikál, nincs benne elég ige, nincs mondani valója, és ugye felületes ráadásul. Ha meg jegyzet nélkül, akkor meg azt mondják, hogy hát felületes, hát nem elég alapos. Na, szeretnénk egy kronológiai sorrendet venni, úgyhogy fogom nézni a jegyzeteimet, és szeretnék nem elcsapongani és nem elmenni a témától. Szeretném, ha erről ma egy alap megértést kapnánk, és jövő vasárnap majd tovább megyünk, és hiszük, hogy még eljutunk a feltámadás kérdéséig is, de hát ez még a jövő kérdése. Na most nézzük meg, tehát a lelkünkkel kapcsolódunk mind a két világhoz. A lelkünk, tehát az érzelmünk, az érzékünk, ugye a szellem, a bennünk lévő szellem, és a külvilághoz, az érzékünk által kapcsolódunk. És attól függ a döntésünk, attól függ, hogy mit teszünk, hogyan cselekszünk, hogy melyik befolyás nagyobb az érzelmünkre, az elménkre és az akaratunkra. Ezen múlik a változás. Van még zavar az üdvösség kérdése felől. Azért, mert a Biblia kétféle üdvösségről beszél. És ez is óriási zavarokat okoz. Beszél a Biblia egy olyan üdvösségről, ami már megvan nekünk, amit már megkaptunk, és beszél a Biblia egy olyan üdvösségről, ami még csak ezután fog megtörténni. És itt bizony még a Biblia fordítókat is megzavarta ez a két kérdés, és szeretném, hogyha ebben a tekintetben is világosan látnánk. Tehát nézzük meg a zsidó levél 5. rész 9-es ige vers, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mind azokra nézve, akik néki engedtek. Tehát itt van az üdvösség a jelen időben. Tehát, hogy most üdvösségünk van. Most beszéljük meg ezt a részt. Egy-két ige verset hoztam ezzel kapcsolatban, hogy üdvösségünk van. Nézzük meg a Jakab levél 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy első zsengéje legyünk az ő teremtményeinek. Tehát Isten elhatározta, Isten eldöntötte, hogy bennünket üdvözít, még a világ teremtése előtt. Tehát Isten részéről az üdvösségünk el van készítve. Most mit jelent az a szó egyáltalán, hogy üdvösség? Az üdvösség az, hogy megszabadulni az ördög elnyomása, az ördög fennhatósága alól. Ezt jelenti az üdvösség. Megszabadulni minden bajtól, minden gonosztól. Ezt jelenti az üdvösség szó. Tehát akik esetleg nem jártassak a bibliai nyelvbe, hogy ők is értsék. És azt mondja, hogyan történt? Mit az ő akarata szült minket? Hogyan? Az igazság igéje által. Hogy történik ez meg? Ez úgy történik meg, hogy hallod az evangéliumot, hallod az igét, és Isten szelleme bizonyságot tesz a te szellemeddel együtt, igaz? Bizonyságot tesz. A Szent Szellem, na ezzel kapcsolatban is, a Szent Szellem ugye megfedi a világot. Igazság, hit, ítélet tekintetében. Ugye nem lapozod a Bibliámat, a János 16-ban van. Kit fed meg a Szent Szellem? A világot. Nem a keresztényeket. Hallottam olyan prédikációt, a Szent Szellem majd rámutat a bűneidre. Nem, barátom, olvasd el a Bibliát. A Szent Szellem nem kárhoztat. A Szent Szellem nem kárhoztat. A Szent Szellem segít neked, de a Szent Szellem kit ítél meg? A világot. A világot azt megítéli bűn tekintetében. És megítéli a tekintetben, hogy nem hittek én bennem. Ezért mondta Jézus, hogy minden bűn megbocsáttatik, még hogyha engem gyaláznak, a fiút szidják, még az is megbocsáttatik, de aki a Szent Szellemért káromolja, az soha meg nem bocsáttatik. Miért? Mi történik, amikor valaki a Szent Szellemért káromolja? Elutasítja a Szent Szellemet. Visszautasítja a Szent Szellemet. A Szent Szellem tesz bizonyságot egy pogány embernek, hogy Jézus Úr voltáról. Kiről tesz bizonyságot a Szent Szellem? Volt először az elmúlt időszakokban. Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, hogy ő a Krisztus, hogy ő az Isten fia. És amikor halljátok ezt az igazságot, halljátok prédikálni az evangéliumot, akkor ez a Szent Szellem jön és azt mondja, igazat beszél a fickó. Vagy azt mondja, hogy erre ne hallgass, mert ez nem beszél igazat. És jön a Szent Szellem is, hogy bizonyságot tesz. És te döntöd el, hogy ezt elfogadod a Szent Szellem bizonyságát, vagy visszautasítod a Szent Szellem bizonyságát. És hadd mondjam el, a Szent Szellem káromlását egy keresztény nem tudja elkövetni. Jó? Tehát még egyszer elmondom, mert nagyon fontos. Hát a zsidókhoz írt levél 10. részében le van írva. Ugye a zsidókhoz írt levél, ha a címzettet megnézed, akkor látod, hogy ez a héberekhez íródott. És azoknak az embereknek íródott, akik visszautasították az üdvösséget, visszautasították Istennek a szellemét, mert azt mondta, hogy nekünk ez a Jézus vére, ez nem számít semmit. Mi maradunk a Mózesnél, maradunk a bakok, a bikák és a bárányoknak, meg a kecskéknek a vérén, majd az szerez nekünk engesztelést. Olyat is hallottam prédikátortól, hogy érvényben van még az Ószövetség. Nem lehet érvényben az Ószövetség, barátom, mert az Ószövetségnek kell, hogy legyen egy papsága. Nincs papsága, kell, hogy legyen áldozat. Nincs áldozat, mert az egyetlen örök utolsó áldozat, Jézus Krisztus áldozata megtörtént, és Isten nem fogad el több áldozatot, és örök engesztelő áldozat minden emberért. Nem lehet érvényben az Ószövetség. Nem lehet érvényben a törvényrendszer. De nem akarok elmenni, mert elmegyünk akkor más irányba. Maradjunk csak mégis az üdvösség kérdésénél. Efézusi levél 1:3. Hát ez. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak igéjét, réma. Nagyon fontos. Ezért fontosak a felkent szolgálók, a felkent szolgálatok, a felkent hívők, akiken Isten szelleme van és munkálkodik. Mert amikor te szólod az igét, azon ott van a Szent Szellem kenete, ott van a Szent Szellem bizonysága. Te nem a betűt szólod, nem az agymenéseinket szóljuk, nem a mi elképzeléseinket szóljuk, hanem az igét. Az ige pedig felkent. És jön a Szent Szellem, és az, ha te az igét szólod, akkor a Szent Szellem azt jön és megerősíti az igét. Ha az igét beszéljük, és akkor mi történik, ha amikor hallottátok az igazságnak igéjét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Szellemével. Jön az ige, hallod az igét, befogadod az igét, történik egy csoda. A szellemed újjá van teremtve. És akkor most mondja a Galata levél, hogy Krisztusban nem használ sem a körülmetéltség, sem a körülmetéletlenség, hanem az új teremtés. A Galata 5:20, újjá vagyunk teremtve, új teremtések vagyunk. Krisztusban újjá lettünk teremtve. És ez az újjá teremtett szellemünk került át hova? Isten országába. El vagyunk pecsételve. Amikor te a cselekedetekből való üdvösségről, meg a megigazulásról, meg hogy te majd itt a vonal alatt miket matadsz, az az Isten országát nem nagyon tudja befolyásolni. Mert szellemi lények vagyunk. És amikor a szellemünk új teremtéssé válik, akkor össze van kapcsolva Isten szellemével. Hát ez elhangzott az elmúlt hetekben is. Mikor két pohár vizet összeintünk. Így történik, hogy Isten szelleme és a te szellemed egyesül. Mert aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. És ez szétválaszthatatlan. Innentől kezdve a te szellemedet már nem a gonosz erők uralják, nem a sátán fennhatósága alatt vagy, hanem Isten befolyással, össze vagy kötve Istennel. És egy isteni befolyás tud történni a te életeden keresztül, mert benned van a negyedik dimenzióból, abból a legfelsőbb dimenzióból, Isten országában benne van egy darab. És ezt az erőt, ami benned van a szellemedbe, azt a hiteddel ki tudod árasztani. És ezért tud megtörténni az, hogy imádkozol a betegekért, és azok meggyógyulnak. Nagyon tetszik nekem, T.L. Osborne-ról olvastam, aki az arab világba ment, és az arab világba szolgált. És nyilván ezt az arab vallási vezetők nem nézték jó szemmel, sokszor korbáccsal, meg ostorral álltak ott, és mondták, hogy nincs neked itt jogot prédikálni, mert ez egy muszlim ország. Télaszbor mit tett? Tudta, hogy ki lakik benne. Tudta, hogy ő hova tartozik. Mondta, oké, rendben van, elmegyünk. Gyere ide, imádkozz a betegekért, és ha meggyógyulnak, én abban a pillanatban eltűnök innen. És odahozták akkor a betegeket, odahozták a vakokat, a sántákat, a bénákat, imádkozott érte, és meggyógyultak. És Jézus hogy tett csodát? Hogy tett bizonyságot Isten országáról? Jelekkel és csodákkal és erő megnyilvánulásokkal? Ugyanaz a Szent Szellem van benned, aki által Isten ezt az egész három dimenziót, amiben itt élünk, aki teremtette. Ő belőle van bennünk egy rész, és ez a rész ugyanúgy befolyással van a nyamvat elveszett világra, mint amikor Jézus szolgált a Szent Szellem által. És ezért kell megérteni, hogy a bensőnkkel kapcsolatban vagyunk Isten országával, a gonosz ember, az pedig a sötétségnek az erőivel. Ezért gonoszak. Mit akarnak tenni? Mit tesz a gonosz? Rossz dolgokat tesz. Öl, lop, pusztít és rabol. Mert a lelkiismeret, ugye itt van a lelkiismeret, mert a lelkiismeretük is gonosz. Ha megnézed az Ószövetséget, végig lapoztam, nem találsz szót arról, hogy lelkiismeret. Nem találsz ilyen szót az Ószövetségben, hogy lelkiismeret. Mert az igaz, a tiszta lelkiismeret az újjászületés után van. Amíg pogányok voltunk, csaltuk, loptunk, hazudtunk, ha kicsi kis mértékbe, van, aki nagyobb mértékbe, ne mosolyog, nem mondjad, hogy te nem, mert te is elvitted a munkahelyedről a papírt, meg a, ugye a szociba, amikor voltunk, akkor a közös, az enyém is, de te is megtetted, és semmi lelkiismeret fordulásod nem volt, igaz? Miért? Mert az újjászületetlen szellemed, és a világba felnőtt, a világba felnevelt gondolkodásmódod, elméd, szokásaid tökéletes egyhangba kerültek a szellemeddel. Egyhangba voltak. Ezek ketten együtt egyet értettek. És készen van, és ahogy jött a világi befolyás, úgy a szellem is egyet értett azzal a gonosz befolyással. Mi történt, amikor újjászülettél? Onnantól kezdve megváltozott a helyzet. A szellemed az egy új teremtés lett. Egy krisztusi, egy isteni ember lett benned. És akkor, amikor tudod azt, hogy mit kell tenned, mert Isten szelleme szól hozzád. Lehet kemény a szíved, megkeményítheted magad, nem hallhatod meg, ha úgy akarod, de akkor is Isten szelleme szól hozzánk. És Isten szelleme az nem vezet semmilyen gonosz úton. Nem visz téged semmilyen rossz irányba. Tehát ez történt, amiután hallottuk az evangéliumot, elpecsételtünk Istennek a szellemével, új teremtések lettünk, melyik részünk üdvözült? A szellemünk, az igazi valónk. Ki nem üdvözült? A lelkünk, a gondolkodásunk és a testünk. Ez majd egy elkövetkezendő dolog lesz, de mindjárt erről is fogok beszélni. Tehát akinek üdvössége van, az a benső emberünk. Nagyon érdekes dolog, ha van két keresztény, ugye, összeházasodnak, és lesz nekik gyerekük. Akkor hogy lehet az, hogy a gyerek mégis pogány lesz? A válasz nagyon egyszerű. Mert ahhoz, ha valami üdvözülni tudjon, legyen az bármi, annak felülről az Úrtól kell születnie. Igaz? Mit mondott Jézus? Én onnan felülről való vagyok. Honnan való az ember? Az alulról való, az az ádámi ember. Ádámban mit örököltünk? A bűn és a halál szellemi törvényét. Ezt nem Isten teremtette, ez Ádám a bűn miatt jött be erre a világra. És minden ember a halál és a bűn és a halál szellemi törvénye alá születik meg. Minden ember a szelleme, mikor újjászületik, akkor csatlakozik Istenhez. Tehát felülről kell megszületni, újonnan születünk. Istentől született, ugye ezt János levelében, János evangéliumában nagyon gyakran olvassuk. Felülről született. Jézus honnan született? Felülről született, nem volt földi apja, igaz? Az ő szelleme tökéletes. Ő benne nem az ádámi gonosz bukott természet, és nem az ádámi vérvonal útján jött be erre a világra. De minden ember, aki alulról születik, az a bűn és a halál szellemi törvénye alá születik bele. A gonosz fennhatóságába. Ezért nem ér semmit a gyerekkori keresztség. Még egyszer elmondom, semmit nem ér a gyerekkori keresztség. Szép hagyomány, nem baj az, bocsánat. Tehát abból a szempontból nem probléma, hogyha a gyereket a szülők oda szánják Istennek, és elkötelezik magukat akár ilyen módon is, hogy Isten útján fogják fölnevelni, rendben van. De az üdvössége szempontjából semmit az égvilágon nem jelent. Mert honnan született a gyerek? Hát a részleteket nem fogom elmondani, de ugye tehát fizikai szinten ugye születnek meg a gyerekek. Igaz? Tehát kell, hogy legyen egy apa, kell, hogy legyen egy anya. És az honnan születik? Alulról születik. Tehát ahhoz, hogy neki üdvössége legyen, amikor eléri azt a kort, akkor neki is felülről meg kell születni. Újjá kell, hogy szülessen a szelleme. Különben nem tud üdvözülni, és nem tud bekerülni Isten országába. Nem lehet üdvözülni a tradíciókkal, a hagyományokkal, még úgy sem lehet üdvözülni, ha valaki téged megkeresztel. Na erről most megint lehet, hogy meg fognak dobálni kővel, de keresztény testvéreinkről beszélek most, nem a pogányok, hogy a vízkeresztség ezért ilyen szempontból, az üdvösség szempontjából semmit nem ér önmagában. Semmit nem ér, mert az honnan való? A víz az minek a része? Ennek a három dimenziónak a része. Mit mondott Jézus, hogy kerülünk be Isten országába? Ha újonnan nem születtek, nem mehettek be Isten országába. Isten országához nem tudunk csatlakozni sehogyan, csak az újjászületés által. Amikor a láthatatlan belső szellemed összeköttetésbe kerül Istennel, ekkor van üdvösséged. És akkor van persze jogosultsága a vízkerességnek, majd mindjárt az üdvösség kérdéséről is, hogy kapjuk meg az üdvösséget. Hitáltal. De nem csak hitáltal, egyrészt kegyelemből hitáltal, másrészt azért valamit tenned kell. A hitedet ki kell, hogy mondjad a száddal. Ez egy cselekvés, ugye? A beszéd is egy cselekvés. Tehát szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát valamit tennünk kell. Amikor hitre jutunk, amikor élő hitet kapunk a Jézus Krisztusban, akkor ezt a hitünket meg kell vallani a szánkkal. És egy szempillantásban Isten összekapcsol bennünket önmagával. Közvetlen kapcsolatunk van Istennel. Mert hogyha egy hitetlen embert bemerítesz vízbe, akkor lesz belőle egy nedves ördög. Ennyi fog történni. Semmi más az égvilágon. Ugyanúgy a gonosz fennhatósága alatt marad. Jó, tehát ezt meg kell érteni. És miután hitre jutottál, és bemerítkezel a vízbe, teljesen rendben van, ezzel mit csinálsz? A hitedet demonstrálod, megerősíted azt, hogy meghaltál a Krisztussal, és föltámadtál Krisztussal. Az Ószövetségben a mosakodásokat, a vízkeresztségeket, azt pedig arra használták, hogy alávetem magam Isten törvényének. Jó, tehát ne keverjük össze a két dolgot. Önmagába a vízkerességtől senkinek nem lesz üdvösséges. Lehet rám szórni a köveket, keresztény testvérek. De a Biblia ezt írja. Világos, ugye? Jó, tehát lássuk ezt a dolgot. Tehát, hogyha nem értjük a szellemit, és nem tudjuk különválasztani a fizikait, akkor nem értjük meg az üdvösségnek a kérdését. Nem értjük meg a megváltás kérdését. És ez okozza a legtöbb zűrzavart. Amikor a szellem, a lélek és a testnek a fogalma nincs elválasztva. És akkor jönnek emberek, amikor azt gondolják, hogy hitben vannak, és közben az érzéseikről beszélnek, a látomásaikról beszélnek. Én hiszek a látomásokba, Isten adhat neked látomást. De nem a látomás vezet bennünket, hogy mit láttunk, mit érzünk, mit hallunk, mit tapintunk. Ez fontos arra, hogy eligazodjunk ebbe a fizikai világba. De Isten országával, a szellemünk által vagyunk összekapcsolva. És Isten a szellemünkbe kijelenthet dolgokat. Igen, Isten adhat látásokat, Istennek különféle megnyilvánulásai lehetnek, hiszen amint tanultuk, a tudományosan is, hogy a nem egy negyedik dimenzió hatással van a harmadikra. Tehát bármilyen befolyás érhet. De érhet a sötét oldalról is. Honnan tudod a különbséget? Ha megismered Istennek az igéjét. Mert Isten igéje a vízválasztó. Azt tudja elválasztani a hamisat, az igazat a hamistól. Így működik. Péter 1, 1 Péter 1.9. Hát itt egy kis, nem tudom, hogy ezt a fényképet, amit küldtem, ki tudjuk-e vetíteni. Itt meg kell nézni, az 1 Péter 1.9 azt mondja, mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét. Na most, ha ez így lenne, akkor így igaz lenne, mert a lelkünk nem üdvözül, a lelkünk az egy olyan dolog, amit a léleknek az üdvössége, ami egy folyamat. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy az elmének a megújítása. Ez egy folyamat. Ó, halleluja, megvan. Na, akkor köszönjük szépen, egy kicsit görögözzünk. Vannak a Bibliában olyan részek, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon régóta valahogy én se értettem, hogy mi ez. Az eredeti egyébként nem így szól, azért kértem, hogy vetítsék ki, hogy ez nem Varga Istvánnak a találmánya, hanem megnéztem még az angol King James fordítást is, még az sem hozza tökéletesen, az már egy kicsivel jobb, mint a mi fordításunk, ugye revidiálva lett a mi Bibliánk is, ez a rész úgy látszik kimarad. Ez itt múlt időben van. Múlt időben van, és tényleg a lélekről beszél, azt is megnéztem az eredetében, ezért mondtam, hogy vetítsük ki nektek. Tehát azt mondja, elnyerve az beteljesedést, a hité üdvösségé léleké. Na most én a télosz, ugye görögül a beteljesedés, nézzük meg, mit jelent ez a szó. Beteljesedés, vég, döntés, végzés. Ez egy olyan dolog, ami már megtörtént. Na most, egész héten olvastam Péter levelét oda-vissza. Péternek a nyelvhasználatában, a szóhasználatában szintén néha összemosódik a szellem és a lélek. Tehát nem lehet igazán külön választani. Ugye egy helyen mondja, hogy a szívnek rejtett embere a csendes, romolhatatlan, stb. Stb. De ebben az esetben itt a szellemünknek az üdvösségéről van szó, hogy elnyertük, elnyertétek. És miért állítom ezt? Azért, mert ha megnézzük a folytatást, amiről Péter beszél, nincs értelme a lélek üdvösségének, hanem pontosan arról beszél, nézzük meg az 1 Péter, folytassuk tovább az igét, és most ha lehetne az egyszerű fordítást, ha ki tudjátok vetíteni, nem tudom, hogy sikerült-e azt közben beszkennelni. Az 1 Péter 10-től 13-ig. Föl fogom olvasni az egyszerű fordítás szerint, mert így érthető. Ezt az üdvösséget próbálták megérteni, ezt kutatták nagy szorgalommal a régi időkben a próféták is, akik Isten kegyelméből profétáltak, amely most megérkezett hozzátok. Tehát nyilván nem a lélek üdvösségéről profétáltak a proféták, hanem hogy az ember üdvözülni fog. Ugye, ahogy Jeremiásnak is megprofétálta, Jeremiás által is megprofétálta Isten. Azt mondja, azt szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni az, amit a Krisztus szelleme mutatott nekik. A Szent Szellem a prófétákban élt, prófétákon, itt mindegy, és előre megmutatta Krisztus szenvedéseit, és az utána következő dicsőséget. Tehát a próféták által jelentette ki, tehát itt Péter az üdvösségről beszél, az újjászületésről, a szellemünknek az újjászületéséről. Azt is magyarázta a prófétáknak, hogy munkájukkal nem saját maguknak, hanem az utánuk következő nemzedéknek szolgálnak. Hogy ez az üdvösség, amiről ők prófétáltak, beszéltek, az nem akkor fog eljönni, amikor ők élnek, hanem egy utána való nemzedéknek. Ti vagytok ez a nemzedék, és a ti javatokra szolgál mindaz, amit a próféták mondtak. Ugyanerről beszéltek azok is, akik mostanában az örömhírt elvitték hozzátok. Isten azért küldte a mennyből a Szent Szellemet, hogy segítsen nekik hirdetni az öröm üzenetet, amelyben még az angyalok is vágyakozva szeretnének betekintést kapni. Ugye mennyivel más megvilágítás? Nagyon-nagyon érthető. Tehát nyilván, hogy itt nem a léleknek majd elkövetkezendő üdvösségéről, itt a szellemnek az üdvösségéről van szó. Ezért szedjétek rendbe gondolataitokat, készüljetek fel és legyetek józanok, amikor Jézus megjelenik, ő majd Isten kegyelmét hozza magával számotokra, ebben a kegyelemben reménykedjetek teljes erővel. Ezt mondta nekik Isten, ezt mondta a prófétáknak. És amikor eljött, akkor meglett. Tehát a helyes fordítás az úgy szól, amivel elnyertétek hitetek célját, a szellemnek az üdvösségét. Jó, tehát amikor olvasunk egy igét, és amikor az igében nincs az embernek bizonyossága, akkor bizony meg kell nézni a környezetet, meg kell nézni a fordítást, és meg kell nézni, hogy milyen környezetben van, mert ez bevihet bennünket a sűrűbe. És nagyon sok ilyen igevers van, nagyon ilyen sarkalatos pont van a Bibliában. Péter így beszélt az emberi szellemről, ugye? Az 1 Péter 3-4. Hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. A világ óriási, a pszichológia meg a pszichiátria óriási felfedezést tett, ugye felfedezték a belső embert, vagy a tudatalatti, bocsánat, tudatalatti, úgy mondják, hogy tudatalatti. És ez egy óriási tudományos felfedezésnek számított, hogy az embernek van egy tudatalattia. Ha elolvasták volna Péternek a levelét, amit 2000 évvel ezelőtt írt, akkor pontosan megtudhatták volna, hogy az embereknek van szellemük, amit úgy hív a Biblia, hogy szellem. Ugye a világ nem tudja ezt megfogalmazni, hiszen nem az igéből táplálkoznak. A Róma 13.11. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Na, ez a jövő idő. És ez az, ami megzavarja az embereket az üdvösség tekintetében. Itt Pál apostol beszél egy jövő időbeli üdvösségről. Egy olyan üdvösségről, ami ezután fog majd csak elérkezni hozzánk. Nyilván az már nem a szellemünknek az üdvössége, mert nekünk üdvösségünk van. A szellemünk az már üdvözült. A szellemünk az a részünk, amik összekettetésbe került Istennel. Akkor nézzük az 1 Péter 1, 3, 6-ot. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, mely a mennyekben van fenntartva számunkra. Itt megint beszél egy olyan üdvösségről, ami a mennyekben van fenntartva a számunkra. Akiket Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. Tehát így egy elkövetkezendő üdvösségről beszél Péter. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok, különféle megpróbáltatások között. Na ezt is az egyszerű fordítás szerint is megnézzük, mert meg fogjuk érteni. Ezek annyira alapkérdések, annyira fontos kérdések. Ha ezt nem értjük, akkor nem értjük az üdvösséget. Nem értjük, hogy hogyan és milyen módon vagyunk összekapcsolva Isten országával. Nem a testünk van összekapcsolva, nem az elménk, nem a gondolkodásunk, nem a lelkünk, hanem a szellemünkkel kapcsolódunk Isten országához. Az elkövetkezendő üdvösség, akinek üdvösségre van szüksége, megszabadulásra. Ugye mikor kapjuk meg a teljességet? Mit mond Pál apostol? Majd amikor elmegyünk az Úrhoz, akkor teljessé lesz bennünk az ismeret. Most részszerint van bennünk az ismeret, részszerint van bennünk a tudás, tehát a képességeink a részszerint valók. És akkor majd teljessé lesz minden. Tehát üdvözülni fog az elménk is. Ez a testünk is egy romolhatatlan test. Miért romolhatatlan? Mert nincs üdvössége, mert nem romolhatatlan magból született, hanem romlandó magból született. És ennek a testünknek mire van szüksége, hogy romolhatatlan legyen? Üdvösségre van szüksége, de a testünknek még nincs üdvössége. Viszont megváltást kaptunk. A beteg Jézus fölvitte a fájdalmainkat, betegségeinket, fölvitte a testre. És így Isten szelleme által, amikor Isten szelleme kiárad, amikor Isten szelleme jelen van itt, akkor Isten szellemének az ereje olyan befolyással van erre a fizikai testre, hogy az képes meggyógyulni. Láttunk már vakszemeket megnyílni, süket füleket megnyílni, apropó valakinek a jobb fülébe van nagyon erős gyógyító kenet, az vagy sükettség, vagy ilyen fülzúgás, vagy valami, nem tudom. Tehát láttunk ezeket meggyógyulni, mert Isten szelleme olyan hatással tud lenni erre a fizikai létünkre, hogy ez meg tud történni. És egy fizikai, egy érzéki ember nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. Ugye meg sem értheti, mert a világ szerint ítéli meg ezeket. Na, olvassuk el a Péter levelét az egyszerű fordítás szerint, az 1-3-6-ot. Áldott legyen az Isten, az Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából újjászült Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Üdvösséget kaptunk, újjászült bennünket. Mit szült? A halott szellemünket szülte újjá. Úgyhogy most már van élő szellemünk. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkapjuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre, amely soha nem fakul, soha nem veszít az értékéből, mert a mennyben őriztetik számunkra. Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. És ezek a dolgok, amik megzavarják az embereket. Hogy melyik, miről beszél, amíg a teljes üdvösséget el nem érjük. Rész szerint a szellemünk üdvözült, nem üdvözült a testünk és a lelkünk. Erről beszél itt az ige. Mindez a tiétek, még egyszer az ötös vers, Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. Ez már el van készítve, hogy mikor? Hogy az idők végén mindenki számára lelepleződjön. Ezért tölt el benneteket nagy öröm annak ellenére, hogy még egy kis ideig különböző megpróbáltatások, szomorúságot okoznak nektek. Jézusnak most egy olyan teste van, a mi testünk is hasonlóvá lesz Jézuséhoz. Amiben nincs fájdalom, amiben nincs betegség, amiben nincsen halál. Mert ezt nem Isten teremtette, nem így tervezte Isten. Tudjuk, hogy a Ádámnak a bűne miatt romlott meg ez a test. Emiatt van, hogy ez még van. De várjuk a testünknek és a lelkünknek is az üdvösségét, reménykedve várjuk. Miért várjuk reménykedve? Azért, mert Krisztus mellett döntöttünk. A szellemünk, az igazi valónk már el van pecsételve, Isten szelleme által és Isten országához tartozik. Zsidó 9.28. Azonképpen a Krisztus is egyszer megáldoztatván sok bűneink elhordozására másodszor bűn nélkül fog megjelenni üdvösségükre azoknak, akik várják. No, üdvösségükre, akik várják. Ugye itt nem Jézus második eljöveteléről van szó, hanem Jézus második visszajövetele, mikor lesz az? Az lesz az elragadtatás. Mi fog történni? Most nem akarok belemenni, ugye lesz több feltámadás. Az első feltámadás az Jézusé volt, olyan feltámadás, amíg senkinek nem volt, mint Jézusé, mert ő egy megdicsőült testben támadott föl. Lesz egy második feltámadás. A második feltámadás mikor lesz? Amikor Krisztus megjelenik, még nem jön vissza az utolsó időkben, és elragadtatunk, akik élünk, akik pedig Krisztusba hunytak el. Mi történik? Feltámadnak, és hasonlatosakká leszünk ő hozzá. Tehát amikor megtörténik az elragadtatás, egy megdicsült, tökéletes, üdvözült testet kapunk. Mi ezt várjuk. Mi nem az Antikrisztust várjuk, az majd el fog jönni. Mi az Urat várjuk az égből. És ez a feltámadással, a Krisztus második megjelenésével, ugye ez meg fog történni. Ez lesz az elragadtatás. Nézzük. Róma 8.19. Mert a teremtett világ is várja Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki alá vetette. Ez a világ is üdvözülni fog. Az egész világ üdvözülni fog. Miért? Mert tökéletlen ez a világ. Isten azt mondja, hogy új jeget és új földet fog teremteni. Szeretnélek benneteket emlékeztetni Péter pünkösdi prédikációjára, ugye amikor nem tudták a zsidók, hogy mi történt, akik ott pünkösnapján összejöttek, és kiáradt a Szent Szellem, és nem tudták, hogy mi ez. Azt mondta Péter, ne aggódjatok, ez még nem a világ vége. Itt csak az történt, hogy Joel profétának a proféciája teljesedett be. Mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. A Jelenések 19-ben van ez leírva. Amikor az egek megrendülnek, stb. Az már a második feltámadás után lesz, az mindenkinek lesz feltámadása. Lesz feltámadása az igazaknak, és lesz feltámadása a hamisaknak. Jézus mondta, igaz? Kik fognak feltámadni akkor? Mindenki. Tehát a halál is egy ideiglenes intézmény. Minden ember föl fog támadni. Ki az ítéletre, ki az örök életre. Ha most Krisztusban vagy, akkor nem kell, hogy aggodalmaskodjál. Akkor a te pozíciód rendben van. Rendben van. Mert mikor Jézus másodszor visszajön, akkor már mi is vissza fogunk jönni vele. A mi üdvösségünk el van készítve. Ezt Isten elkészítette, még a világ teremtése előtt. És mindenkinek nyitva az ajtó, ezt az üdvösséget Isten soha nem mondja vissza. Nem mondja azt, hogy most már te nem üdvözülhetsz, mert nem jó viselkedtél. És a másik az, amikor Jézus visszajön, az övéért jön vissza, igaz? Nem, mondják, hogy majd csak kiket viszel Jézus, mert ha nem jó viselkedsz, akkor majd nem fog téged Isten elragadni. Hallani ilyen prédikációkat. Isten visszajön az övéiért. És gondolj bele, van három gyereket. Csak egy egyszerű példa, hogy értsük ezt is. Elviszed mind a hármat az óvodába. Mondjuk három óvodás gyerek, szülő. És akkor azt mondod, megkérdezed tőlem, amikor elmész az óviba, jó viselkedtél? Jó jegyet hoztál? Nem rosszalkodtál? Mert akkor nem visznek haza, hazaviszek helyetted egy másik gyereket. Ezt teszed a gyerekeddel? Nyilván nem, ugye? Miért gondolják azt, hogy Isten ezt fogja tenni az övéivel? Hazaviszed, ha rosszul viselkedett, otthon majd elbeszélgetsz vele egy kicsit, az egy másik kérdés. De nem hagyod ott a gyereket az óvodába. Bajba kerül a gyereked? Akkor nem mented ki a gyerekedet, nem megkérdezed tőle, hogy jó viselkedtél-e? Érdekel téged, hogy viselkedett? Mondjuk fuldoklik a vízbe a gyereket. Akkor nem mented ki, megkérdezed tőle, hogy figyelj ide, rendesen viselkedtél? Ma biztos mindent jól csináltál? Agyament gondolkodás. És emberek így gondolkodnak Istenről. Miért gondolják, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni a mi fiainknak, hogy Isten mennyivel inkább nem gondoskodik rólunk? Isten egy szerető Isten, Isten szeret bennünket, a szeme fénye vagy, el vagy pecsételve az övé vagy, és amikor ő visszajön, akkor megyünk vele. Halleluja! De nem tudjuk a napot. Világosan elmagyarázza az ige, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Aki tudja, az nem tudja. Jó? Aki azt mondja, hogy tudja, az nem tudja. Világos, tehát akkor ezt is értjük. Aztán olvassuk tovább. Azzal a reménységgel, hogy a maga teremtett világ is megszabadul. A világ is várja az üdvösségét. A romolhatatlanság rabságától az Isten fiainak dicsőséges szabadulására. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és vajudik idáig. Sőt, nem csak ez, hanem a maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is fohászkodunk, magunk is várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását vagy üdvösségét. Ez az, amiről beszél a Biblia, mint egy elkövetkezendő üdvösség. Ezt nem cselekedetekkel fogjuk kiérdemelni. Ezt nem lehet földi szinten. A testünknek is fölülről kell majd megszületnie, igaz? Mert ami felülről született, az tökéletes. Amitől mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Ugye János első levelnek az 5. részében van írva. Mindaz, ami Istentől született. Tehát a testünknek is Istentől kell újra születnie. Új testet, új megdicsőült testet kapunk. Romolhatatlan, tökéletes testet. Ezt várjuk. És dicsérjük az Urat ezért. Tehát van egy ádámi örökségünk, és van egy krisztusi örökségünk. Jézus első szülött volt a halottak közül. Ő a feje a testnek, a gyülekezetnek, aki a kezdet első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Jézus az első zsenge. Ugye beszéltünk erről az elmúlt időszakban is már néhányszor. Ő az első zsenge. És ha Jézus feltámad, akkor ugyanúgy feltámadunk mi is. Ugyanúgy előhozza azokat, akik ő benne elaludtak. Úgyhogy ez a mi reménységünk, ez az élő reménység, amiről a Biblia beszél. A Jelenések könyvében is olvasunk erről az 1:5-ben. És Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonysága, halottak közül az elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, aki megmosott bennünket a mi bűneinktől, az ő vére által. Csodálatos. Hogyan születtünk meg Istentől? Itt nézzük meg a Péter első levelét, 1:23. Mint akik újonnan születtetek, múlt idő, mint akik üdvösséget kaptatok, úgy is lehetne mondani, újonnan születtetek. Isten nem trótozza, fótozza a dolgokat, Isten újra teremti, az készen van. Nem ilyen sufnitoningos módszerrel majd valahogy rendbe rakjuk a dolgokat. Ez nem Istennek a munkája. Jó? Isten egyszerűen újra teremt. Nem romlandó, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Itt még nem tudtam megállni azt, hogy az egyszerű fordítást el ne hozzam nektek, mert annyira jó, hogy csak örvendezni tudunk benne. 1 Péter 1:23 az egyszerű fordítás szerint is, hogyha ki tudnánk vetíteni, nagyon megköszönöm. Szóval újjá születtetek, de ez az új életetek már nem halandó forrásból származik. Ez már nem alulról származik, ez már nem földi, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő és örökre érvényes. Halleluja! Igazán jó hírek ezek mára, ugye? Dicsérjük az Úrnak, és hiszem, hogy megerősödtök ebbe, és nem fog elbizonytalanítani benneteket az ördög, hogy majd egyszer, talán, ha jól viselkedsz, majd megkapod, majd, ha egyszer. Pontosan ez a gyümölcs. Az új teremtésnek van egy gyümölcse. Hogy elplántálsz egy fát, annak is van egy gyümölcse. Hogyan fog teremni? Ha barackot ültetsz, nem fog szilva teremni rajta. Az tuti. Tehát, hogyha Isten elplántálta bennünket az ő természetet is, hagyjuk, hogy ez a természet fölnőjön belünk. Locsolgatjuk, ápolgatjuk, építgetjük, táplálgatjuk Isten igéjével, előbb-utóbb gyümölcsök lesznek rajta. Elültettél egy kis fát, nem mész oda holnap, és megnézed, hogy na milyen gyümölcs van rajta. Semmit nem látsz, kóró, bogáncs, meg ágak, az kész. Semmi az égvilágon még nincs rajta. A gyümölcs elő kell, hogy jöjjön. És így van a mi keresztény életünkben. Amikor újjá születtél, az elméd, az érzelmed, azok ugyanúgy a gonosz befolyása alatt lehetnek, ha hívő vagy akkor is, ha hitetlen vagy akkor is, és nem tudjuk elvárni egy 5 éves gyerektől, hogy úgy viselkedjen, mint egy 30 éves, igaz? Mert még picike, föl kell, hogy nőjön. És nekünk is, mi történt? Nem a szellemünk fog fölnőni, van bennünk egy tökéletes rész, hanem az értelmünket, az elménket kell megújítani, és a hústestet kell megfeszíteni, a hústestnek a kívánságait. Mert testi oldalról hol nőttünk fel? Ebben a világban nőttünk föl. A gondolatainkat, azokat honnan kaptuk? Az értelmünket, a tudásunkat honnan szereztük? A világban megtanítottak minket egy csomó dologra. És az érzékeinket igen kifejlesztettük a világba. Sajnos nem mindig a jóra, hanem a rosszra is. Ezek nem fognak első pillanatban megváltozni. Tehát Isten türelmes veled. Amikor Isten elhívott az ő országába, akkor Isten föl akar nevelni, ugye az 1 Péterben van írva, mint ma született csecsemők, az igazi, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Gyereknek is bele tömöd a tejet, és akkor táplálkozik. Nem tud még egyedül táplálkozni. Én is azt csinálom most, Istennek a romolhatatlan igéjét, tejét próbálom belétek tömni, de ha túltöltjük, akkor visszaprüszkölik a gyerekek, úgyhogy éppen ezért abba hagyjuk, és a jövő héten fogjuk folytatni, mert ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolgok. Dicsérjük az Urat ezért, hálát adunk Istennek, és köszönjük az ő kegyelmét.